Pál első levele a korintusiakhoz, 12. fejezet. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Nagyon érdekes, hogy Pál ezt írja, hiszen napjainkban kimondottan a lelki ajándékok területe az, amelyel kapcsolatban a legnagyobb a tudatlanság a gyülekezetekben. Azt látjuk egyik oldalon, a pünkösd irányzatnál, hogy sokan túlkapásokra hajlamosak a lelki ajándékok terén, de ez is tudatlanságukból adódik. A másik oldalon, a tradicionálisan működő gyülekezetekben sokszor inkább hátat fordítanak a lelki ajándékoknak, nem érzik azt, hogy bármiféle létjogosultsága lenne ezeknek az ajándékoknak napjainkban, és inkább azt tartják ezekről, hogy csak a múltban működtek. Beigazolódott tehát az, amitől Pál óva intette a korintusiakat, hogy napjainkban is nagy a tudatlanság a lelki ajándékokkal kapcsolatban. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Úgy tűnik, hogy egy történet keringett a korintusiak körében, amely szerint valaki egyszer nyelveken szólt, és egy másik testvér megértette, hogy mit mond, és kiderült erről az emberről, hogy miközben nyelveken szólt, Jézust átkozta. Pál azonban azt mondja itt, hogy ez lehetetlen, ugyanis senki sem mondja, hogy Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. Én is hallottam már ilyen történeteket. De érdekes, hogy aki a történetet meséli, sohasem első kézből jut az információhoz, csak ismer valakit, aki ismer valakit, akitől ez a valaki hallott valamit. Időnként szárnyra kapnak ilyen történetek, hogy például egy ima alkalom alatt valaki nyelveken szólt, és valaki más pedig, aki éppen ott volt Egyiptomból, megértette, és azt találja, hogy ez az ember Istent átkozta. Pál azt mondja, tudnotok kell, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. De mit is mond Jézus a Lukács 11:11-től? Melyik apa az közületek, ki fiának kígyót ad, amikor halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Én már annyira belefáradtam ezekbe a rémtörténetekbe, amelyek szerint csak legyetek nagyon óvatosak, amikor megnyitjátok magatokat Isten előtt, mert sohasem lehet tudni, hogy mi következik. A mi mennyei atyánk sokkal kegyelmesebb, mint amilyenek mi vagyunk földi édesapákként. És ha én Isten gyermekeként a lélek teljességére vágyom, és kérem Istent, hogy adjon nekem még többet az ő szent lelkéből, ezek után pedig azt gondolom, hogy Isten a kérésemre válaszul, engedi, hogy megszálljon valamiféle gonosz lélek, és átvegye az irányítást az életem fölött, akkor egy rendkívül istenkáromló képet festek a mennyei atyáról. Én teljesen elutasítom ezt az elképzelést. Pál kijelentésének második része is nagyon érdekes. Itt azt mondja. Senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr csak is a Szentlélek által. Ha tehát én Jézus Krisztust valóban az Uramnak vallom, az csak a Szentlélek munkájának köszönhető. Ha a Szentlélek nem végezte volna el a munkát a szívemben, nem tudnám Jézus Krisztust őszintén Uramnak vallani. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Vagyis különböző ajándékok léteznek. Ezek közül Pál felsorol jó néhányat ebben a részben, és ezen kívül beszél a lelki ajándékokról a Róma 12-ben is, ahol olyan ajándékokat is megemlít, amelyekről itt az 1 Korintusban nem beszél. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. Egyrészt tehát azt láthatjuk, hogy különféle kegyelmi ajándékok léteznek, másrészt pedig ugyanaz a kegyelmi ajándék másképp nyilvánulhat meg mások életében. Tehát lehet, hogy neked is ugyanolyan lelki ajándékod van, mint nekem, és mégis teljesen másként működik a te életedben, mint az enyémben. Tudatosítanunk kell, hogy Istent nem lehet dobozba zárni. Ő nem hagyja, hogy valamiféle sablont alkalmazzunk rá. Isten megengedi magának azt a szabadságot, hogy úgy munkálkodjon, ahogy ő szeretne. Ez pedig nem mindig az én sémámat követi. Ezért nem szabad arra törekednünk, hogy ugyanazokat a dolgokat tapasztaljuk meg, mint más, hiszen lehet, hogy Isten az én életemben teljesen másként szeretne munkálkodni, mint annak a másik embernek az életében. Amikor valaki arról számol be, hogy hogyan töltötte be a Szentlélek, vagy hogy hogyan kapott meg egy bizonyos lelki ajándékot, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez mindig ugyanúgy történik. Úgyhogy mi is elkezdjük ugyanazokat a megtapasztalásokat keresni, ugyanazokra az érzésekre vágyunk, pedig nem ezt kellene tennünk. Például azt mondja nekem valaki. Ott ültem a zongoránál, és egyszer csak azt éreztem, hogy egy melegség kezdi elárasztani a testemet, és ez csodálatos érzés volt. Ennek hallatán én őszintén kezdek imádkozni az Úrhoz, hogy adjon nekem is többet az ő szent lelkéből. Ott ülök, és várom, hogy engem is egy melegség öntsön el, de semmi sem történik, úgyhogy feladom és azt mondom. Jó, hát akkor majd később újra megpróbálom. Ilyenkor azonban tulajdonképpen az történik, hogy arra várok, hogy én is ugyanazt tapasztaljam meg, amit más tapasztalt. Az Úr azonban másképp munkálkodik mindannyiunk életében, mindannak ellenére, hogy ugyanarról a Szentlélekről és a Szentlélek ugyanazon ajándékairól van szó. Egy a lélek, de mégis máshogy munkálkodik bennünk. Ezért más lesz a megtapasztalásunk, és ezért nem szabadna egy bizonyos megtapasztalásra várnunk, vagy bizonyos érzésekre alapoznunk a hitünket, hiszen lehet, hogy nem fogunk semmi különöset érezni. Ha tehát azt mondom, hogy nekem nincsenek különleges érzéseim, de hiszek Jézus Krisztusban, mert az ő igéje az én kősziklám, akkor ez ugyanolyan csodálatos. Egyesek mindent elsöprő érzésekről számolnak be, amikor megtérnek, ezért sokan a megtérést bizonyos érzelmekkel kapcsolják össze, ahelyett, hogy az igét vizsgálnák meg, és nagyon is józanul azt mondanák. Ezt mondja az ige, én hiszek Istennek, elhiszem az ő ígéreteit, és belévetem a hitemet. Nagyon fontos az, hogy a hitünk az ige erős alapjára épüljön, mert Isten igéje nem változik, az érzelmeim azonban igen. Ezért, ha Isten igéjének alapjára építek, akkor sziklaszilárd lesz a kapcsolatom Istennel. De térjünk vissza az 1 Korintus 12-höz. Pál tehát azt mondja, hogy különféle lelki ajándékok léteznek, de a lélek ugyanaz. Az Úr ugyanaz, az Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. Itt látjuk tehát a Szent Háromságot. Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Tehát, ha én Istentől kapok egy lelki ajándékot, azt nem a saját magam szórakoztatására kapom, hanem a többiek miatt. Azért, hogy használjam is azt. Pál a kegyelmi ajándékok közül mindössze egyet említ, amely kimondottan öncélú, amely az egyén és nem pedig a közösség építését szolgálja elsősorban, amely személyes Isten imádatunkhoz adatik. Ez a nyelveken szólás ajándéka, amelyről részletesen beszélünk majd, amikor a 14. fejezethez érünk. A lelki ajándékok tehát Krisztus testének a javára adatnak. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta. Megint csak hadd mondjam el, hogy a bölcsesség igéje is különbözőképpen nyilvánulhat meg, hiszen nem csak az ajándékok különböznek egymástól, hanem ugyanannak az ajándéknak a működése is eltérő lehet más-más emberekben. A korai egyházban vita támadt a görög és a zsidók között, mert a zsidók közül egyesek a zsidó szokások szerint éltek, míg mások a görög kultúrát tették magukévá. A görög szokások szerint élők úgy érezték, hogy az ő özvegyeik hátrányt szenvednek a gyülekezeti segélyek szétosztásában, ezért az apostolokhoz fordultak a panaszukkal. Ők összegyűltek, és megkapták a bölcsesség igéjének ajándékát, hiszen az Abcsel 6.3-ban ezt olvashatjuk. Választatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, mondják ők, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Itt a bölcsesség igének ajándékát látjuk megnyilvánulni, még abban is, hogy a 7 kinevezett férfi közül 5-nek görög neve volt, vagyis valószínűleg nekik is görög hátterük volt. Azután, ha továbblapozunk az apostolok cselekedeteiben, azt látjuk, hogy amikor egyesek látták, hogy milyen nagy szabadságuk van az antiókiai hívőknek, azt mondták az antiókiaiaknak, hogy addig nem üdvözülhetnek, amíg körül nem metélkednek, és meg nem tartják Mózes törvényét. Barnabás és Pál ezért azonnal elmentek Jeruzsálembe, hogy ezt a dolgot egyszer s mindenkorra tisztázzák. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, azt látták, hogy maga a jeruzsálemi gyülekezet is nagyon megosztott ebben a kérdésben. Összehívták tehát az apostoli gyűlést, amelyen Péter elmondta a többieknek, hogy Isten elhívta őt arra, hogy a pogányoknak is prédikáljon, és hogy az Úr nekik is megadta a szent lelket, mikor tanította őket. Péter így szólt az Apcsel 15.9-től. És nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk, mert a hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek az Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Azután azt olvashatjuk, hogy elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, hogy milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. És amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és a következőket tanácsolja az apostoli gyűlésnek. Ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok okozta tisztátalanságtól, a paráznasságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Tehát csupán bizonyos alapvető dolgoktól. Ez az elképzelés mindenkinek tetszett, úgyhogy ez is történt. És itt is a bölcsesség igéjét látjuk megnyilvánulni. Sokszor látjuk azt, hogy amikor az emberek között nézetkülönbségek támadnak, és fennáll a veszélye annak, hogy egyre élesebben két táborra szakadnak, akkor hirtelen valaki egy olyan ötlettel áll elő, amely mind a két fél számára elfogadhatónak tűnik. Így helyreáll a kapcsolat közöttük, és mindenki csodálkozik, hogy honnan támadhatott ennek az embernek ilyen ötlete. Ebben az esetben is a bölcsesség igéjét látjuk megnyilvánulni. Isten tehát bizonyos helyzetekben, ha ő úgy látja jónak, megadja a bölcsesség igéjének ajándékát. Ez nem azt jelenti, hogy én olyan bölcs vagyok, hogy bármikor elő tudok állni valamilyen bölcs ötlettel. Ezt az ajándékot Isten adja, és akkor, amikor ezt jónak látja. Visszatérve az 1 Korintus 12.8-hoz, a bölcsesség igéje után Pál egy másik ajándékot is megemlít, az ismeret igéjét. Ha Istentől megkapod az ismeret igéjét, ez azt jelenti, hogy valahogy ösztönösen tudomásod van arról, hogy mi történik, pedig te ezt elvileg nem tudhatod, és magad sem érted, hogy honnan szerezted az ismereteidet. Egyszerűen csak sokkal tisztábban látsz egy adott helyzetet, vagy egy másik ember helyzetét a Szentléleknek köszönhetően. Ez velem is megtörtént már. Ránéztem valakire, és az Úrtól megkaptam ezt az ajándékot, és egyszerűen csak tudtam, hogy milyen helyzetben van, és miken megy keresztül. Azt nem tudom, hogy hogyan tettem szert erre az ismeretre, egyszerűen csak tudtam ezeket a dolgokat. Szerintem az Apcsel 8-ban Isten Péternek is megadta az ismeret ajándékát. Azt olvashatjuk, hogy amikor Péter Szamáriában járt, élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és az Apcsel 8.18 szerint, amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát egasságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. Mondhatjuk, hogy Péter belelátott ebbe a varázslóba. Az ismeret igéje tehát egy nagyon érdekes ajándék, és van, amikor észre sem vesszük, hogy megadta ezt nekünk Isten. Például sokszor, amikor tanítok, Isten megadja ezt nekem, de bennem ez nem is tudatosul. Amerikában sajnos léteznek olyan evangelisták, akiknek az egész szolgálata abból áll, hogy leveleket és e-maileket küldözgetnek, és folyamatos támogatást gyűjtenek a saját maguk számára. Úgy tűnik, mintha egész szolgálatuk erről szólna. Az egyik istentisztelet alkalmával épp az ilyen hamis evangelistákról kezdtem beszélni, és mondtam egy példát, hogy ilyen emberek itt a Lido-szigeten is laknak, ami egy nagyon gazdag környék itt Dél-Kaliforniában, és hogy fehér kedileket vezetnek. Ez egy vasárnap történt, és a tanítást a rádióban is közvetítették. Hétfőn ennek hatására érkezett hozzám egy telefonhívás egy embertől, aki valóban ott lakik, és valóban egy fehér kedilekje van, és van egy ilyen szolgálata. Ez az ember tehát felhívott engem hétfőn, és nagyon dühösen ezt mondta nekem. Milyen jogom mond ön ilyeneket az én szolgálatomról? Hiszen ön nem tudhatja, hogy én mennyi mindent teszek az Úrért. Én pedig azt válaszoltam. Valóban? De sajnos én nem is tudom, hogy kivel beszélek. Erre ő azt felelte. Hogy mondhat ilyet? Hiszen tegnap saját fülemmel hallottam a rádióban, hogy rólam beszélt. Itt lakom a Lido-szigeten, és egy fehér kedilekkem van. Én pedig ezt válaszoltam. Uram, én önt nem ismerem, és önről semmit sem tudok. Én tegnap egyszerűen csak egy példát hoztam fel. Azért említettem a Lido-szigetet, mert ez egy nagyon jó környék, és a fehér kedilek is a tehetősebb emberek tulajdona szokott lenni. Én csak egy egyszerű példát hoztam fel, de az ön helyében nagyon komolyan megvizsgálnám a szolgálatomat és a szívemet. Ez volt tehát az ismeret igéje. Néha ez az ajándék egészen váratlan módon, váratlan helyzetekben, nagyon furcsa módon működik. Egyszer a feleségemmel egy étteremben ültünk, a tévében éppen egy baseball meccset figyeltünk, a barátom is ott volt, és én hogy nem, elkezdtem arról beszélni, hogy a következő menetben mi történik majd, és ki nyeri meg végül a mérkőzést. Mivel viszonylag erős öblös a hangom, a feleségem csitítgatott is, hogy halkabban beszéljek, mert mindenki hallja az étteremben, amit mondok. Egészen hihetetlen volt, de valóban az történt, amit mondtam. A saját szemünk előtt játszódott le ez a tévében. Abban a pillanatban mindenki az étteremben rám nézett, és azt kérdezte. Na és ezután mi történik? Én meg mondtam, hogy nem tudom. Azt sem tudom, hogy miért mondtam ezt az előbb. Korábban erre még nem volt példa az életemben, úgyhogy egyszerűen csak kicsúszott a számon. És amikor tényleg megtörtént az, amit mondtam, legalább annyira meglepődtem, mint bárki más. Az ismeret igéje tehát egy nagyon érdekes ajándék. Azt azonban el kell mondanunk, hogy a természet fölötti néha olyan természetesen működik, hogy nem is tudatosítjuk, hogy itt valami természet fölötti dologról van szó. Számos ilyen dolog történik körülöttünk nap mint nap, de sokszor olyan természetes módon történik, hogy nem is veszünk róla tudomást. Úgy képzeljük, hogy Isten majd hatalmas, mennydörgő hangon szól hozzánk, vagy valami természet fölötti módon, gyakran azonban pont egy halk és szelíd hang az, amely megszólít, és nagyon is természetesnek hat. Néha egyszerűen csak tudunk valamit, meg vagyunk róla győződve, vagy hirtelen átsuhan az agyunkon, és megfogalmazódik bennünk valami. Nagyon sokszor szól ilyen formában Isten a mi szívünkhöz, és elülteti abban az ő igazságát. Én is megtanultam már, hogy ne a tüzet, ne a földrengést, ne a félelmetesen zúgó szelet várjam, hanem azt a halk és szelíd hangot, hogy Isten megadja nekünk az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet. A Róma 12.3-ban azt olvashatjuk, hogy egy bizonyos mértékű hitet mindenki kapott Istentől. Efezus 2.8 hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát Isten adott nekem hitet arra, hogy higgyek Jézus Krisztusban. És emlékezzünk csak vissza az Abcsel 3-ra. Péter és János a templomba mennek imádkozni, ahol látnak egy embert, aki születése óta sánta. Ott ül a templom kapujában, és alamizsnát kéreget a templomba menőktől. Pétertől és Jánostól is alamizsnát kér, erre Péter ezt mondja neki. Nézz ránk! Majd pedig hozzáteszi a 6-os versben. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! Ez egy hittel teljes cselekedet volt Péter részéről. A 7-es versben pedig azt látjuk, hogy Péter a jobb kezénél fogva felemelte ezt a sánta embert, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba és járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Amikor az emberek a templomban látták, hogy ő ott ugrál és dicséri az Istent, felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom kapujában. És ez kíváncsisággal töltötte el őket. Az ember, akit meggyógyítottak, azután odaszaladt Péterhez, hogy újra hálálkodjon, átölelte őt, és ennek láttán az emberek összekapcsolták a csodát Péterrel. Ezért Péter megszólalt, és az Abcsel 3.12 szerint ezt mondta. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő jár? Hiszen Isten tette ezt. Az ő nevébe, vagyis Jézus nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Itt látjuk tehát a hit ajándékát. Péter rámutat arra, hogy itt nem egyfajta általános hitről van szó, amelyről minden sántát a lábára tud állítani, hanem azt mondja, hogy ebben a helyzetben Isten megadta neki a hit ajándékát, és ezért merte a lábára állítani ezt a sánta embert, aki fel is állt, mert Isten meggyógyította őt. A hit ajándéka tehát azt jelenti, hogy egyfajta különleges hitet kapok különleges helyzetekben, de ez nem jelenti azt, hogy mindig, minden helyzetben hatalmas hitem van. A hithősöknél is azt látjuk a Bibliában, hogy voltak olyan időszakok az életükben, amikor elbuktak. Gondoljunk csak Ábrahámra. Az Úr újra és újra megígérte Ábrahámnak, hogy fiút ad neki, bár Ábrahám már nagyon idős volt, és Sára is túl volt már a változókoron, de Isten mégis ezt ígérte. Végül Sára azt mondta Ábrahámnak. Miért próbáljuk magunkat becsapni? Egyre nyilvánvalóbb, hogy Istennek ebben a dologban segítségre van szüksége. Úgyhogy fogd a szolgálomat Hágárt, menj be hozzá, és ha majd Hágár teherbe esik, én bábaként segédkezem a szülésnél, majd elvesszük tőle a fiúgyermekét, és ez olyan lesz, mintha a miénk lenne. Muszáj ezt tennünk, hiszen úgy tűnik, hogy Istennek segítségre van szüksége, és gyakorlatiasan kell gondolkozzunk. A kisfiú megszületett, és Izmael lett a neve. Egy napon, amikor Izmael körülbelül 13 éves lehetett, és kint játszott az udvaron, az Úr azt mondta Ábrahámnak. Ábrahám, én megáldalak téged, és fiút adok neked. Erre Ábrahám azt válaszolta az 1 Mózes 17.18 szerint. Bár csak Izmael életét oltalmaznád. Mintha Ábrahám azt mondaná, hogy igen, uram, tudom, már megáldottál egy fiúval, mert természetesen Izmaelre gondolt. De Isten ezt mondta. Nem, Sára a feleséget szül neked fiút. Ábrahámnak sem volt minden helyzetben hite. Amikor megijedt, hogy Sárát megkívánják, és őt majd megölik, azt mondta Sárának, hogy ne mondja el senkinek, hogy ő a felesége. Mondja azt, hogy a testvére. A hithőse azt tanácsolja Sárának, hogy tagadja le, hogy házastársak. Bizony előfordul, hogy elkeseredünk, mert elveszítjük hitünket. De a hit hőseinek életében is van erre példa. Gondoljunk csak Illés prófétára. Az 1 Királyok 18-ban azt látjuk, hogy Illés próféta felhívást intéz 450 Bál prófétához, és azt mondja nekik a 23-as versben. Adjanak nekünk két bikát. Ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Bál prófétái elfogadták az ajánlatot, megépítették az oltárt, és egész délelőtt könyörögtek Istenükhöz, de semmi sem történt. Ekkor Illés gúnyolni kezdte őket, és azt mondta. Lehet, hogy alszik a ti istenetek. Lehet, hogy hangosabban kéne hozzá könyörögnötök, hogy felébresszétek. De az is elképzelhető, hogy elment nyaralni. Az azért elég szomorú lenne. De az is lehet, hogy félrement, hogy könnyítsen magán. Ennek hallottán Bál prófétái még nagyobb erővel kezdtek könyörögni Istenükhöz, ugráltak az oltár körül, összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, de még mindig nem történt semmi. Ekkor Illés azt mondta a 34. versben. Töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra, meg a fahasábokra. Aztán azt mondta. Ismételjétek meg. És megismételték. Újra mondta. Harmadszor is tegyétek meg. És harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. És akkor Illés könyörögni kezdett az Úrhoz. Akkor lecsapott az Úr tüze, és felemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Illés itt a hit hőseként viselkedik. Ezután Illés levitte Bál prófétáit a Kison-patak mellé, és ott lemészárolta őket. Ezt követően feltűnik a színen Jezabel, a gonosz királynő, aki hallott arról, amit Illés tett, és követeket küldött hozzá ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés pedig megijedt, és menekülni kezdett. A hit embere csak futott egyre távolabb és távolabb, több mint 150 kilométert megtett, míg végül egy barlangba húzta meg magát. Még a hit hőseinek életében is voltak olyan időszakok, amikor kevés volt a hitük. És ha Isten valakinek megadja a hit ajándékát, ez nem azt jelenti, hogy ezzel mindig rendelkezni fog. Ez nem olyan, mint Aladdin varázslámpája, hogy elég egy kicsit megsimogatni, és már ott is terem a dzsin, hogy teljesítse a kívánságomat. Nem. Isten különleges helyzetekben hitet ad nekünk, és ez bizony csodálatos dolog. Ekkor hinni tudunk abban, hogy ő munkálkodik, és egyszerűen csak meg tudunk pihenni Istenben, és bízunk ő benne. És ez egy csodálatos érzés. Nem minden esetben kapjuk meg ezt az ajándékot, amikor azonban igen, akkor az csodálatos. 1 Korintus 12.9 Egyik ugyanattól a lélektől hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait kapja. A gyógyítás ajándéka is hasonlóan működik, mint a hit ajándéka. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. A prófétálás ajándéka lényegében azt jelenti, hogy valaki Isten igazságait szólja, ahogy a Szentlélek őt felkeni erre. Van, aki a lélek megkülönböztetését kapja. Sokféle lélekkel találkozhatunk a világban, és nem mindegyik Istentől való. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek az ő ajándékát, amint akarja. Ezek a lelki ajándékok tehát a Szentlélek szuverén döntésén múlnak. Nem követelhetem, hogy egy bizonyos lelki ajándék működjön az én életemben. Az, hogy milyen lelki ajándékot kapok, teljes mértékben a Szentlélek szuverén döntésétől függ. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Mi Krisztus teste vagyunk. Gondoljunk csak bele, a mi testünk is nagyon sok különböző részből épül fel, van ujjunk, csuklónk, karunk, szemünk, szánk, orrunk, fülünk, fejünk, lábunk, lábujunk, és mégis mindezek egy testet alkotnak. Most képzeljük el, hogy egy hatalmas cső ráesik a lábunkra, akkor vajon mink fáj? Igazából nem csak a lábunk fáj, hanem úgy általában nagyon rosszul érezzük magunkat. Ha a test egy része szenved, akkor az egész test szenved. Így vagyunk tehát mi is. Gyülekezetként mi is Krisztus teste vagyunk, de nem csak mi alkotjuk a Krisztus testét. Krisztus testének részét képezi a presbiteriánus gyülekezet, az evangélikus gyülekezet és a baptista gyülekezet is. Mi tehát mindannyian Krisztus testének része vagyunk. Rendkívül fontos, hogy ezt tudatosítsuk, hiszen mindig akadnak olyanok, akik azt állítják magukról, hogy csak ők képezik Krisztus testét, és mindenki mást kizárnak ebből. Sőt, olyan csoportokkal is találkozhatunk, akik azt gondolják magukról, hogy ők alkotják Krisztus testének legfontosabb részét. Pedig a testben mindegyik rész fontos. Ha csak fülünk lenne, nem látnánk. Ha azonban csak szemünk lenne, hogyan hallhatnánk? Ennek fényében, hogyha a test egyik része szenved, akkor ezt mindnyájunknak éreznünk kell. Vagy ha a test egy részét Isten felmagasztalja, akkor ebben mindnyájunknak örvendeznünk kellene. Pál csodálatosan tanít itt arról, hogy mindannyian Krisztus teste vagyunk, és egyek vagyunk Krisztusban. És az én imám is az, hogy a Szentlélek által képesek legyünk egyetérteni, és magunkévá tenni azt a gondolkodást, hogy egyek vagyunk Krisztusban. Emlékszem, évekkel ezelőtt, amikor egy tévécsatornához kértünk engedélyt, nekem nagyon az volt a szívemen, hogy ha megkapjuk ezt az engedélyt, akkor összehívom a környékről a lelkipásztorokat, és azt mondom nekik. Nézzétek! Ez az, amit Istentől mi kaptunk. Menjünk együtt az Úr elé imában, és kérjük, hogy segítsen, mutassa meg nekünk, hogy hogyan tudjuk ezt a legjobban az ő dicsőségére használni. Tehát az volt a szívemen, hogy a keresztény közösségnek ne csak egy kis része jelenhessen meg a tévében, hanem a különféle felekezetek együtt a kereszténységnek egy szélesebb skálája képviseltethesse magát. Hiszen mi mindnyájan együtt alkotjuk Krisztus testét. És bár vannak más lelkipásztorok más felekezetekből, akikkel bizonyos területeken nem értünk egyet, de attól még testvérek vagyunk Krisztusban. És egyek vagyunk ő benne. Ez az egység pedig, amely a miénk Krisztusban, sokkal fontosabb, mint azok a dolgok, amelyekben nem értünk egyet. Fontos tehát tudatosítanunk, hogy a mennyben sem lesz egy külön hely a metodisták részére, vagy a presbiteriánusok részére, vagy a baptisták részére sem. Ahogy Pál is írja a Kolossé 3.11-ben, itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Pál tehát csodálatos dolgokat tanít nekünk ebben az ige részben arról, hogy Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak még, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Képzeljük csak el, hogy milyen furcsa lenne, hogyha a test csak egy tagból állna. Ha mindenkinek mondjuk csak egy nagy lábúja lenne. Hát nem volna ez furcsa? Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Gondoljunk csak bele. A testrészeink közül a lábnak van a legtöbb oka, hogy panaszkodjon. A legtöbbször sötétben van, beleszorítva a cipőbe, de ritkán panaszkodik, nem akarja felmagasztalni magát, és nem akar más testrészt lenni. És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testrésze. Vajon nem a testrésze-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan ő akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? És bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbik tagjai látszanak nagyon szükségesnek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette egybe így a testet, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, és Isten pont azokat a részeket magasztalja fel, amelyeket mi hajlamosak vagyunk lebecsülni. Hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Azt mondja tehát Pál, hogy ti mindnyájan fontosak vagytok. Mindnyájan nagyon fontos szerepet kaptok Krisztus testében. Fontos a szolgálatotok, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt a gyülekezet. És ha te nem teszed meg a te részedet, akkor az hiányozni fog a gyülekezetből. Pál tehát azt mondja, hogy mindegyiketeket Isten helyezte Krisztus testébe, hogy betöltsétek a szolgálatotokat a testen belül. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Ezután Pál egy sor retorikai kérdést tesz fel, amelyekre egyértelmű a válasz. Mindnyájan apostolok? Nem. Mindnyájan proféták? Nem. Mindnyájan tanítók? Nem. Mindegyikben van csodatevő erő? Nem. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Nem. Mindnyájan szólnak nyelveken? Nem. Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Nem. De törekedjetek a nagyobb kegyelmi ajándékokra. Aztán ezeken túl még külön utat is mutatok nektek. Van tehát valami, ami az előbb említett kegyelmi ajándékok fölött áll, és hogy miről is van szó, az a 13. fejezetből derül ki. A 13. fejezet talán az egyik legcsodálatosabb fejezete a Bibliának, ahol Pál az agapé szó jelentését magyarázza meg nekünk. Egy olyan szeretetről van itt szó, amely Istentől származik, és Istennek az az akarata, hogy ez a szeretet a mi életünkben is megnyilvánuljon. Ne gondold azt, hogy Krisztus testének tagjaként nem vagy fontos, és hogy egyáltalán nem számít az, hogy ott vagy-e vagy sem, mert igenis számít. Isten helyezett téged Krisztus testébe, és Isten akarta, hogy nagyobb tisztességgel vegyük körül a kevésbé fontosnak tűnő, vagy kevésbé látványos részeket. Engem lelkipásztorként Isten úgy tűnik, hogy szájjá tett, de ha az egész test csak egy szájból állna, az nagyon szörnyen néz neki. Úgyhogy mindannyiunknak megvan a maga helye Krisztus testén belül. És az az imám, hogy csak nyissuk meg a szívünket Isten előtt, hogy a Szentlélek által Isten legyen az, aki összehangolja a tevékenységünket, használva bennünket az ő dicsőségére. Nagyon szomorú az, hogy gyakran a gyülekezet cselekvésképtelen, mert mindenki görcsösen csak a saját dolgával van elfoglalva, és a gyülekezet nem érzékeny a Szentlélek vezetésére. Pedig a Szentlélek az, amely összehangolja a test mozgását. Azért nem olyan erős bizonyságtétel már Krisztus gyülekezete, mint régen volt, mert a test egyes részei egymással harcolnak. Gondoljunk csak bele, hogy mi történne, ha a mi testrészeink is egymással harcolnának. Képzeljük csak el, hogy a kezünk teljesen mást akarna tenni, mint a karunk, vagy az egyik lábunk egy teljesen más irányba szeretne elindulni, mint a másik. És sokszor bizony így fest az egyház is a világ szemében. Minden testrész a saját dolgát akarja tenni, és senki sem akar a Szentlélek vezetésének engedni. Pedig mennyire fontos az, hogy érzékenyek legyünk a Szentlélek vezetésére, és hogy hagyjuk, hogy ő koordinálja a gyülekezet tevékenységét. Legyünk tehát érzékenyek a Szentlélekre, és engedjük, hogy a Szentlélek használjon bennünket.